Egy nagyon szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus mindörökké. Ez még gyakorolni kell. Ez nem volt tökéletes. Még egyszer jól kilegyek. Egy nagyon szép jó reggelt kívánok. Nem ez megy nem jó, minden spontanitás elvész. Hogy vagytok? Jól van. Azt hiszem, jó lesz ma. Ez a... Naív vagyok? Nem, igen. Ugye? Mert hogy Istenre számítunk. Ha rajtam múlna, akkor nem lenne jó. Félelemmel és rettegéssel kellene, hogy itt üljetek. De nem rajtam múlik, ez a jó hír. Gyuri múlik. Ugye, adom neki a mikrofont. Hányan vagytok allergiások? Kicsit mindannyian, ugye? Aha. Imádkozzunk, szerintem az segít rajtunk. Becsukjam ezt az ajtót? Ezeket be lehet csukni esetleg, hogy... Laci, köszönöm. Egyetlen egy légy. Oké? Egyetlen egy légy. Egy darab. Ilyen pici, nyomorult kis légy. Megerjeszti a kenőcskészítő kenőcsét. Ezt el tudjátok képzelni? Erről fogok beszélni. Szóval Gyuri, miről fog beszélni, azt nem tudom, de... Egy légy. Úgy értem, gondolj bele. Ott van az a rengeteg munka. Kenőcs, ez van... Az ember azt gondolja, hogy tudom én, valami kis patikában megvehető, tudom én, 120 forintos, valami kis egyszerű kis kenőcs. De nem, az akkoriban a kenőcsök, az illatszerek, ezek nagyon értékes dolgok voltak. A vagyon... Egy vagyontárgy volt, a vagyon egyik kifejezője, egy érték, aminek az előállítása nem volt egyszerű. Okay? Tehát egy kenőcskészítő az egy kiváló szakember volt, és komoly munka, szaktudás, energia, pénz, költség volt benne, és aztán mindent jól csinálsz. De a cég élet fönn van, Sanyiféle kenőcsök, tudod, és ennek már márka neve van, hogy értem. Ismert vagy, és rengeteg munka, szaktudás benne van, és egy légy, oké, belekerül, kevergeted, mi az, tudod, és ott van benne egy légy, és megerjeszti az egészet. Még jó, hogy nem vagyunk kenőcskészítők, igaz? Jól van, mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy áld meg ezt a mai reggelt. Hálásak vagyunk mindenkiért, aki itt van. Hálásak vagyunk az életünkért, ahogyan kaptuk, hogy rajtunk tartod a szemedet és kezedet, hogy te vezeted a hétköznapjainkat, és formálsz minket. Ezt a formálást nem mindig szeretjük, de a javunkra van, úgyhogy hálásak vagyunk érte. Kérünk, hogy áld meg a mai reggelt, az üzenetet, a gondolatokat, add, hogy tudjunk figyelni, add, hogy előítéletek nélkül el tudjuk fogadni azt, ami nekünk szól, és hogy aztán cselekedjünk az alapján, amit tanítottál nekünk, hogy valódi előnyünk származzon belőle, hogy előre lépjünk az életben. Még egyszer hálásak vagyunk mindenkiért, aki itt van, és mindenkiért, aki hallja ezt a felvételt. A mindenható Isten Jézus Krisztus nevében. Ámen. Úgyhogy, Gyuri, köszönjük szépen.
Hát szép jó reggelt szintén mindenkinek. Sziasztok. Okay, van egy rövid gondolat a fejemben, ami nem tudom, hogy kapcsolódik majd az egészbe, de meglátjuk. Oké, Róma 3:20. Ezen én gondolkodtam egy kicsit egy aspektusából, de először nézzük, hogy szól. Azt mondja, hogy mert senki nem képes arra, hogy a törvény parancsainak teljesítésével Isten számára elfogadhatóvá legyen. Hiszen a törvény csak rávilágít a bűneinkre, hogy világosan meglássuk és felismerjük azokat. Ez ilyen bátorító, nem? De nem, de a törvény. Minden vallásban ott van. Van egy órám, illetve tartok egy órát, amin beszélünk ilyen vallásokról, összehasonlító vallások, és az ember lelkiismeretében van beírva igazából. De ott van az iszlámban nagyon erősen, ott van a buddhizmusban, sőt még a hinduizmusban, ami egy nagyon liberális vallás. De ott van a többi hasonló ilyen szektába is. De az emberek többsége félreérti ezeket. A törvény az elsősorban azért lett adva, egyébként jó a törvény, hasznunkra lenne, csak nem akkor, hogyha így mindet saját teremből be akarom tartani. De mondjuk úgy a törvényeket, hogy alapelvek, jó? Törvény, mondjuk természeti törvények is törvények, és vannak, ezeket Isten alkotta. Alapelvek. Olyan változhatatlan a teremtés, a világ kezdete óta létező működési elvek, alapelvek, amik alapján működik a világ. És van egy nagyon érdekes tulajdonságuk. Ha megsérted őket, ha megsértesz egyet belőle, nem a törvény sérül, hanem te sérülsz rajta, mintha ráesnél egy nagy kődarabra, mondjuk 10 méter magasból. Ki fog megsérülni? Kinek lesz nagyobb baja? A szikla tömnek, vagy neked? És a törvény is valami ilyen. Tehát egy nagy, stabil, változhatatlan dolog. És itt ne a 10 parancsolatra gondolj, csak az egy aspektusa. De így ilyen alapelvek, amelyeket kaptunk az életre. És egy jó példát hallottam erre, hogy működik ez, hogy ilyen emberek hogy tudnak tekinteni erre. Tehát, hogy ugye szeretnénk ezeket megmozdítani, szeretnénk odébb rakni, szeretnénk más alapelveket, hogyha a világ kicsit máshogy működne. És én szeretném, hogyha én ezt tudnám befolyásolni, hogy a világ ez kicsit máshogy működjön, hogy ne úgy, ahogy az van. Kicsit így csavarni rajta. De ezt nem lehet. És ennek az illusztrálására egy példa, hogy megy egy hajó a tengeren, egy nagy hajó, és látnak egy fényt szembe, és akkor rádióznak neki, hogy azonnal térjen ki előlünk, mert ez egy 20.000 tonnás hadihajó, fel van fegyverezve, romboló hajó, térjen ki az utunkból. És akkor visszajön a válasz a fény felől, hogy nem tudunk kitérni, hanem ön változtassa meg az irányát, és akkor mondja, de hát ember nincs tisztában vele, hogy kivel beszél ez az Egyesült Államoknak a hadiflottájának az egyik legnagyobb hajója. És akkor mondja, jön a válasz, én pedig egy világító torony vagyok, ugye? És akkor a hadihajó pár percen belül megváltoztatta az irányát. Így szól a történet. Úgyhogy valahogy ilyenek ezek az alapelvek is, hogy szeretném, ha odébb menne, szeretném picit, ha máshogy működne néha, hogy ne legyen ennyi gond, hogy az élet az csupa zöld és kék meg fényes legyen. Csupa jó dolog, és kicsit úgy működjön, ahogy én elképzeltem, de nem pont úgy működik, és ez normális. És ezzel meg kell tanulni együtt élni. De a legnagyobb probléma, a még nagyobb probléma, hogyha nem is ismerem fel ezeket, és hogy nekiszáguldok a világító toronynak, vagy egy sziklának is megsértem magam. És ez akkor történik általában, vagy ha nem ismerem, vagy hogyha ahogy itt Róma 3.20-ban írja, hogy én a saját erőmből akarok ezáltal élni, akarom megtartani, akarok megfelelni neki. És ilyen emberi szempontból ez nem tűnik rossznak. Hé, hát akarsz egy normális életet élni, miért ne élhetnél? De rá kell döbbennünk, hogy nem megy az embereknek. Nekünk ez nem megy igazán. Ideig, óráig el tudom hitetni magammal, hogy hát azért megy, azért egy bizonyos szintig megy, esetleg rájön viszem a mércét, de igazából nem tudok megfelelni mindennek. És de itt a lényeg, hogy nem is kell. úgy értem, más módon kell, meg kell felelni, de egy teljesen új nézőpontból. És igazából ez a gondolat, hogy és az egyik ilyen alapelv szintén, hogy az életben talán az egyik ilyen legfontosabb alapelv az amiről a Sanyi a múltkor beszélt, és így nagyon ott jár a fejemben, nem tudom, ti gondolkodtatok-e rajta, vagy ha nem hallottátok, akkor hallgassátok meg, hogy az életben tényleg a legfontosabb és a legjelentősebb dolgokat ajándékba kapjuk. Nem az én erőm miatt lesznek meg nekem, nem az én erőm szerzi meg őket, hanem valakitől ezeket ajándékba kapjuk. És ha én úgy élem az életem, és élhetem úgy, hogy görcsölök, és erőszakoskodok, és úgy is elérek ebből valamit, akkor az egész más lesz egy kicsit. De az egész élményem. Ez amiatt van, mert egy másik törvény, vagy alapelv, a szabad akarat törvénye, hogy minden ember kapott szabadságot arra, hogy döntéseket hozzon, és szabad akarat miatt szabadon hozhat döntéseket, de a következményeivel is szembesülnie kell. És a döntéseim, a nézőpontom, az nagyon meghatározza az élményem az életben, hogy mi lesz az életélményem, mi lesz a mindennapi valóság érzetem. A valóságot magát nagyon picit tudom befolyásolni. Az én élményemet már jobban, de a legjobb mód, hogyha igazodok az alapelvekhez. És ez nagy szabadság, nagyobb, mint ez így elsőre így hangzana, nagyobb, mint amit bárki más így fennhangon kínál, így a világban is szana szét. Mert amögött, amiket így lehet hallani a világban, az mögött nincs ott az a legfontosabb dolog, ami ezt az egészet a javamra formálja, mégpedig a szeretet. Azok az elvek, azok ami ilyen furcsa tanítások, amik így jönnek a világból, azok ezt nélkülözik, a szeretetet. Egy szóval nincsenek a javamra. Nem az én javamat keresik. De amiket Isten kommunikál felénk, és ahogy Isten megteremtette ezt a világot, az én javamra lett megteremtve. Az egy szerető Istennek a műve. És ez egy nagyon fontos különbség. És ezt erre legyél érzékeny, vagy nem tudom. Tehát, hogy így ezt keresd, hogy mi van emögött, hogy jól hangzik valami, de mi van mögötte, mi a szándéka annak, oké? Mert nagyon sok megoldás kínál nekünk így sok minden, ugye a világban a különféle tanítások, valamik nagyon praktikus, nagyon jól működik, de mi van mögötte, ha tovább mész, hogyha próbálsz általa élni, ha próbálsz úgy élni, ahogy mondja, akkor hova fogsz jutni a végén? Egy kiégett üres állapotba, vagy tényleg már az elején egy ilyen nyugodt, de örömteli, és egy ilyen felkavaró és bátorító állapotba. És ez a szeretet, a különbség, az a szeretet, ami emögött van, és a szeretet az nem egy érzés, nem egy személytelen erő. A szeretet az egy személy, az Jézus Krisztus, az a mindenható Isten. És ő adta az alapelveket, ő határozta meg a törvényeket a javunkra. És azt mondta, hogy a törvényt ezt nem azért adtam, hogy te a saját erődből próbálj élni vele. A törvényt azt azért adtam, hogy felismerd, hogy képtelen vagy egyedül teljesíteni. Hanem gyere hozzám, kapaszkodj belém, fogadd el, találj meg engem személyesen, és ne csak a mechanikus alapelveket keresd, ne csak a okokozatiságot, persze azok fontosak, mert azok vezetnek el minket ide, de lásd túl ezeken, lásd messzebbre, és lásd meg a szemét emögött, lásd meg a szerető szemét, aki ezt neked adta. Van egy utolsó gondolat, van egy német filozófus, a nevét sajnos elfelejtettem, de egy mondása megragad benne még régről, hogy kicsit rímel, de nem biztos, hogy pont ugyanúgy el tudom mondani, hogy úgy tekints az emberekre, hogy a föld se jó, se ferde, se öröm, se bútanyája, csak magadnak képe mása. Nem tudom, hallottátok-e ezt már, vagy esetleg más formában hallhattátok. Van benne igazság, de nem a teljes igazság. És ezért veszélyes ez is. És ezért veszélyes a legtöbb filozófia, mert jól hangzik, mert működik, de nem a teljes igazságot adja, hanem megfog egy valódi dolgot, megfog egy létező alapelvet, egy törvényt, ugye, hogy a te észlelésed, a döntéseid és a válaszod, amit adsz a valóságra, az meghatározza az életélményedet, meghatározza egy módon a valóságnak egy részét, de nem az egészet. Az egészet, hál' Istennek, azt egy szerető Isten határozta meg. És ezt szeretem, hogyha erre gondolok, vagy ezen gondolkodni, mert más a kontextus. Más a kontextus, és minden megváltozik. Minden a helyére kerül. És ez egy jó kiinduló pont bármihez. Tudod, a gondolkodásba, a tettekbe, tudod, hogy mihez fogjak, mihez kezdjek, és milyen szívvel, milyen céllal, milyen célokat fogok kitűzni magamnak az életbe. Én csak a magam akaratát keresem, és magamba szállok, és meditálok, és próbálok rájönni, próbálok valami belső hangra hallgatni, vagy próbálok hallgatni egy hangra, egy tiszta hangra, amely létezik, ami szól, ami felismerhetően tiszta, és különbözik az összes többitől, és ez a mindenható Istennek a hangja. És ez a... én nagyon örülök, hogy megtaláltam, nem tudom hány éve már vagy 7 vagy 8 éve, de mikor hallottam, akkor felismertem, hogy ez más. Itt más van mögötte. Itt nem valami manipulatív, valami önző dolog, hanem egy önzetlen, szerető, az én javamat kereső személy van e mögött, az egész mögött. Oké. Amen. Ennyi. Köszönöm. Sanyi.
Hányan kívánjátok néha, hogy az életélményetek jobbá váljon? Előfordult-e már veletek, hogy azt mondtátok, vagy azt gondoltátok, hogy bárcsak más napokat élnék? Előfordult-e veletek, hogy akár hosszú távon éltetek egy álomképpel, egy céllal, egy jövőképpel, amiben belevetítettétek mindazt, amit az élettől kapni szerettetek volna? Esetleg majd, ha megházasodom, majd, ha a vállalkozásom sikeres lesz, amikor majd elvégzem az iskolát, amikor megnyerem azt a versenyt, és elképzelek egy jövőképet, tehát egy mérföldkövet állítok magam elé, aminek az eléréséhez hozzákötöm az összes álmomat, az összes vágyamat, mindazt, amiről úgy gondoltam, hogy emberként méltó lenne így élni, hogy emberként ezeket meg kellene kapni. És lehet, hogy ezek nem is nagyra vágyó álmak, lehet, hogy semmi közük nincs az úgynevezett álmodozáshoz, lehet, hogy nyugalom szerepelt a listádon, lehet, hogy békesség szerepelt a listádon, lehet, hogy csak egy kis elfogadottság szerepelt a listádon, lehet, hogy egy békés családi otthon szerepelt a listádon, lehet, hogy egy nagy kocsi, nagy ház, nagy földkörüli utazás, meg mit tudom én, mindegy, de vannak elképzeléseink, amikbe aztán belevetítjük legtöbbször a legmélyebb és igazán valódi igényeinket, szükségeinket, amivel emberként élünk. És kell, hogy értsd, hogy ezek a szükségek, ezek a vágyak, ezek nem bűnösek, ezek nem méltatlanok, ezek jogosak. Isten úgy teremtett meg, hogy egy szomjazó lénynek teremtett. Ürességgel. Olyan ürességgel, amelyet aztán igazából csak Isten tud betölteni. Ezért adta ezt az ürességet, hogy legyen valami, legalább valami, ami a lázadó, függetlenségre törekvő, a saját életét élni akaró embert, amilyen én vagyok, vonzza Isten felé. Mert egy szomjúsággal élek, egy ürességgel, amit belevetítettem a házasságba, hogy majd, ha megházasodok, majd akkor boldog leszek, majd, ha meg lesz a fiam, Benjamin megszületett egy hete, kettő, vagy nem tudom, nemrég. egy Benjamin, így van, és az örökös, vagy a trombitorló, nem tudom most már melyik, volt már egy, vagy na mindegy, majd megharcolnak érte. És akkor tudod, hol van az érzés? Tehát úgy értem, hol van a beteljesülés? És csodálatos, úgy értem, tényleg. De legtöbbször az az élményünk, hogy az amúgy jogos vágyainkat, jogos álmainkat, jogos elképzeléseinket egy attól, vagy azzal szorosan igazából össze nem függő mérföldkőhöz kötjük. És annak az elérése felé tartunk, harcolunk, vágyakozunk, és aztán amikor ott vagyunk, akkor sokszor, nem mindig, sokszor azt látjuk, hogy kevesebbet kapunk abból, amit reméltünk tőle, mint amit reméltünk tőle. Csalódás? Ha? Hányan éreztetek már csalódást, amikor elértétek a célotokat? Nem mindenki. Nem mindenki, de... És aki nem érzett csalódást, annak két oka lehet, vagy nem várt a céljától többet, mint amennyit jogosan várhatott tőle, és ez felettébb nagy bölcsességre utal, tényleg, dicsőség Istennek, vagy még nem érted el a célodat. Ez a kettő lehet. És amit mondani szeretnék, az sok minden, de most csak így bevezetőként, az az, hogy amit az élettől igazán várunk, azok többnyire ilyen személyes dolgok, belső dolgok, a lelkünk nélkülözhetetlen szükségei nem tipikusan azokkal a kategóriákkal elégszenek meg, amiket a világ elénk állít, amiket egész életünkben tanultunk, hogy el kell érni. Amiről az élet szól, oké, miről szól az élet? Tessék, definiáljátok. Élet egyenlő. És most nem biológiailag, hanem tudom én, milyen szót kell használni. Filozófiailag, szociológiailag, társadalmilag, emberileg, mit jelent élni? Tessék, magadnak definiáld. Mit jelent az élet? Oké, a nagybetűs élet, amit élek. Oké, mit jelent? Mit kell birtokolni, mit kell elérni, mivel kell megtölteni az életet, hogy végre működjön. Nem ezért vagytok itt? Eredményes élet találkozó. Ezért jöttetek mind, tudom. Remélitek, hogy megtörténik a csoda, és az élet igazán nagybetűs lesz, villogni kezd, futófény alatta, és működni kezd. Na, mi kell az élethez? Mondjátok. Sorolj föl legalább hármat magadnak. És ne a jó keresztény választ mond, hanem azt, amit gondolsz, amit érzel, amire igazán gondolnál. Akkor mondj hatot, jó? Mondd el a három jó keresztény választ, és utána azt a hármat, amit utána még mindenképpen hozzábígyeztenél. Mert igazából úgy gondolod, hogy azért az nem lenne szabad, hogy hiányozzon. Oké? Okay? Legyél őszinte. Mi kéne az élethez? És egy csomó minden tényleg kell hozzá. Értem, tényleg. De egyetlen kicsi légy. Oké? Okay. Egyetlen kicsi légy megrohasztja a kenőcs készítő egész kenőcsét. Ezt érted? Megkapod, amit akarsz, megvan az elképzelésed. Esetleg megvannak a jogos vágyaid, megvannak a jó keresztény céljaid, és megvan még extrában más is. Oké? Okay. És egy kicsi légy meg tudja, nem tudom a szakszót, olvassuk el, ez biblikus. Prédikátor könyve. 10:1. Egy döglött légytől, ez még jobban mondja, mint ahogy én szerettem volna. Egy döglött légytől büdös lesz, úgy értem, büdös lesz. Oké. Okay. Büdös lesz. Képzelj el egy csodálatos autót. Oké? Okay? Tegnap láttam egy tévéműsort, egy Bentley volt benne. 12 hengeres motor, 600 lóerő, luxus autó. 11 marhának a bőrével van ki rakva belülről. Hát tudom, ez mindegy. Beszállsz, és mi ez a förtelmes bűz? Benn maradt egy döglött hal valahol, vagy mit tudom én, beköltözött egy macska, és itt fialt, és az egész család alomit élt egy évig, vagy mi ez az eszement bűz, tudod? El tudod ezt képzelni? Ha? Új kocsi. Tudod, a család ott ül gázál arcban. Oké, egy légy. Egy döglött légytől büdös lesz, és megerjed a kenőcskészítő olaja. Oké, és itt jön a folytatás, és itt jön az adaptáció, mert ugye az előbb úgy hagytuk abba, hogy még jó, hogy egyikünk se kenőcskészítő, úgyhogy ez minket nem érint. De itt jön az adaptálás. Egy kis ostobaság hatásosabb a bölcsességnél és a tisztességnél. Oké, egy kis ostobaság. Egy kis ostobaság. Egyetem nem kell sok, egy kis ostobaság. Től büdös lesz minden. Oké. Mit jelent ostobának lenni? Hányan tudjátok, mit jelent ostobának lenni? Komolyan. Tényleg tudjátok? Akkor mondjátok a definíciót. Laci?
Neki menni a
világító toronynak, az ostoba, szűkle, csak a saját szemszögömből nézni, szűklátó körülnek lenni. Gyuri? Balázs?
Nem a
valósággal összhangban lenni, az inkább a bolondság. Az talán inkább a bolondság, de van közben, szerintem a kettő, a Biblia, főleg a Prédikátor könyve és a Példabeszédek könyve bűnös emberről, ostoba emberről, bolond emberről és igaz emberről beszél, ezekről leginkább. Bolond, ezt mondja sokszor, bolond, oké? És ostoba. Ezek kemény szavak. A bolond, azt úgy tudjuk ki a bolond. A bolonddal a diriház van tele. A bolond az az ember, aki mást gondol a valóságról, mint ami a valóság ténylegesen. Az a bolond. Valaki, aki torzítja a valóságot. Szándékosan, tudatosan, vagy becsapottságból, vagy véletlenül, de bolond, oké? Elképzelhető-e, hogy köztünk vannak bolondok? Igen, egy például beszél hozzátok éppen. A bolondság mértéke megvan bennem. És a félelem, hogy bolond lehetek egy helyzetben, az megvan bennem. És ez talán ez az, ami segít a bolondságom mértékét legalább társadalmilag elfogadható korlátok között tartani. Oké? De biztos, hogy az életem bizonyos területein torzítom a valóságot. Azt mondom, hogy 1 + 1 = 3. Azt mondom, hogy az élet úgy működik, hogy? Azt mondom, hogy ha azt elérem, akkor az lesz. És bolond vagyok. Isten ránéz, és azt mondja, hogy figyelj, ez egy tündérmese volt, és hogyha mesének szántad, akkor aranyos volt, klassz, de hogyha ez a valódi terved, és így fogsz élni, akkor Sanyi, figyelj, olvasd le a számról, bolond vagy. Hogy értem, valami olyasmit tervezel, valami olyasmit látsz, valami olyasmihez viszonyulsz, ami nem úgy van. Hát ennyi, bolond. Az ostoba szerintem az, aki neki megy a világító toronynak. Aki következetesen, hogy tudatosan-e vagy sem, de biztos, hogy következetesen megismétli a hibáit. Ostoba ember az, aki hamis elképzeléseket őriz, hajt végre és hirdet. Oké? Aki a maga erejével, a maga kapacitásával bolondságot él, és nyilván, ha ő éli, akkor a környezete is éli valamennyire, vagy észreveszi, hogy itt ostobaságról van szó, és külső szemlélő marad, vagy belekeveredik, és maga is az ostobaság áldozatává válik. Ostobák vagyunk. Következetesen megismételjük a hibáinkat. Oké? És ehhez adjuk hozzá azt, hogy egy légytől büdös lesz minden. Egy légytől büdös lesz minden. Mi lehet ez a légy? Egy hamis cél. Az életem nagyjából rendben van. De van egy hamis célom. Van egy cél, amiért küzdök, amiért harcolok. Ami miatt hol reménnyel vagyok teli, hol frusztrált vagyok. Amikor úgy érzem, hogy közeledek a célom felé, reménnyel vagyok teli. Amikor meghiúsulni látszik a célom, frusztrált vagyok. És az életem minősége mindig hordozza ezt a tényezőt. Nem tudom, érted-e? A bőrborítás tökéletes a kocsiban. A lóerő 630, vagy nem tudom, mennyit mondtam az előbb. A fényezés hibátlan, de mindig büdös van. Oké, okay, és én hozom magammal a bűzt. Van egy rossz célom, és ez a rossz cél bármi megy jól, bármi megy rosszul, bármilyen áldást kapsz, bármi van, azt te mindig behozod. Van valami, amit következetesen, ostobán hordozol az életedben, amitől megbüdösödik minden. Akkor rossz kapcsolatok. A kapcsolatok. És talán ez az, amiről leginkább beszélnünk kellene. Azt hiszem, hogy az élet elsődlegesen kapcsolat. És itt tettem egy varga betűt, és ez az, amit kifogunk egy picit még elemezni, de csak a felsorolásban hadd menjek tovább. Rossz kapcsolatok után valamilyen bálvány. Oké? Okay? Valamilyen bálvány. Ez lehet egy légy. A bálvány ez egy Isten helyettesítő. Valami vagy valaki, amit Isten helyére teszel, és olyan szerepet szánsz neki az életedben, amilyet csak Istennek szánhatnál, mert azt a szerepet csak Isten töltheti be. Isten az egyetlen, akit imádunk. Isten az egyetlen, akit elsőként tisztelünk, akire az összpontosításunk feltétel nélküli. Ha van az életemben valami, aminek a tisztelete megelőzi bármi másnak a tiszteletét, ami rangsorban előrébb kerül, mint Isten, akkor az egy bálvány. Ha valami megkapja az állandó feltétel nélküli figyelmemet, jó esély van rá, hogy az egy bálvány. Egy bálvány lehet a pénz, lehetek én, az egóm, hogy az én jogaim, hogy velem ezt nem csinálhatjátok, és az életem e körül forog. Ki hogy viszonyul hozzám, ki mit tehet velem. Én önmagamnak vagyok a bálványa. Lehet egy karrier, lehet a család, lehet a gyerekem, lehet egy másik Isten, egy filozófia, bármi lehet bálvány, bármi helyettesítheti Istent. A felelősségtudatom, oké? Okay? Én tehetek az életemben mindenről. Nem igaz. Nem igaz. Sok mindenről tehetsz, hatásod van az életedre, de nem te vagy Isten. Egy bálvány lehet egy légy. Hogy értem, az életedben mindent rendbe raktál. Hajtottál, tanultál, önfegyelemmel, a család, az üzlet, a minden. És van egy bálványod közben. És mutatod a kocsidat, és gyönyörű, és kinyitjuk az ajtót, és majdnem elhányjuk magunkat. Egy légy, több büdös lesz minden. Akkor menjünk tovább, részletek. Pletyka. Egy ellenőrizetlen nyelv. Egy nyelv, amely kimond dolgokat, amiket nem lenne szabad kimondani. Beszéd, amely nem hasznos az építésre. Amely nem hasznos a szükséges építésre. Okay? Bármilyen beszéd, és jön belőlem, gyakran. Úgy értem, hogy ülök, családdal, barátokkal, és úgy mondanék valamit, és amit úgy mondanék, az többnyire olyan, amit nem lenne szabad mondani. És jön az életemben, és árt nekem, bár én annyira megszoktam, hogy én mindig ilyenekről és erről beszélek, hogy már alig veszem észre, hogy ennek az átkát hordom, de árt a környezetemnek megmérgezi, és Isten keze rajtam van, mert valami olyasmit csinálok az ő testében, ami árt. Egy vírus vagyok, amit el kell szigetelni, aminek a fertőző hatását valahogy csökkenteni kell. Istennek bánnia kell velem, ha bálványt imádok, ha nem vigyázok a nyelvemre, hogyha rossz céljaim vannak, ha olyan vágyakat üldözök az életemben, amelyek rabbá tesznek és ráteszik a pecsétjét, mind arra, ami vagyok. De oké, okay, de ez nem azért van, mert ez a törvény tiltja a bálványimádást. Nem, ez egy tiszta önpusztítás. Ugye, van egy gyerekem, és rengeteg könyvet olvastam gyereknevelésről. Egyikben sem volt, hogy amikor a gyereket fejjel rohan a falnak, egymás után 4-szer, 5-szer, 6-szor, akkor mit kell csinálni, és ezt nem szabad. De amikor elkezdi csinálni, látom, hogy már véres a homloka, és valamit teszek, hogy abba hagyja. Oké, okay, ezek olyan önpusztító magatartások, amelyekkel Istennek bánnia kell. És még hogyha te épp bírod is, Isten keze rajtad van. Mert bánik veled. Mert szeret. Fegyelmezetlen nyelv. Lehet egy légy. Az életünkben. Fegyelmezetlen gondolatok. Aggodalom. Oké, okay, aggodalom. Aggodalom. Minden szép, minden szép. Csak bármi történik, aggódok. Éreztétek már ennek a szagát, az aggodalom szagát? Értem, át tudja lengeni az életedet? Egy objektív pillanatodban látod, hogy nincs mitől félni, minden rendben van. De aztán az a rossz gondolati szokás, hogy minden mögé odavetíted a lehetséges negatív következményeket, és azokhoz viszonyulsz, egyszerűen büdössé teszi. Mi lehet még? Szokások. Megélt viselkedési szokások. Temperamentum. Valami, ami újra meg újra bajba kever. Egy mód, ahogy bánok az emberekkel. És a legtöbb az visszatér így a kapcsolatokhoz. Oké? Okay? Úgyhogy hadd térjek vissza én is a kapcsolatokhoz. Egy légy, egy döglött légy meg tudja erjeszteni, büdösíteni a kenőcs készítő olaját. És ugye beszéltünk ezekről az álmokról. A dolgokról, amikbe belevetítjük mindazt, amit várunk az élettől. És aztán itt tettünk egy varga betűt. Itt mondtuk azt, hogy ezt az egészet meg tudja egy légy, egy döglött légy tönkre tudja tenni. Az egyik hiba az, hogy rossz álmokat élünk. Ezt mondtam, hogy amire igazából szükségünk van, azok legtöbbször személyes dolgok. Tényleg ilyesmi. Szeretet, fontosság, biztonság egy kapcsolatban, elfogadottság, cél és értelem, állandóság, erkölcsi biztonság. Tudjam, hogy amit élek, az jó és helyes. Hogy én magam jó legyek és elfogadható. Vagy megtisztítható legyek, megjobbítható. Oké? Ezek a dolgok, ha megvannak, akkor minden egyéb részletté válik. És persze a legtöbb ember, még miután milliómos lett, miután megírta a könyveit, miután elismert előadóvá vált, miután megszülte a 3 gyerekét, és boldog családi harmóniában él, sem érte el ezeket, ezért nagyon kevés minta van arra, hogy milyen ezekkel élni. És mert ezeket nem is reméljük elérni, a békességet, a szeretetet, az igazi célt az életünkben, az erkölcsi tisztaságot, ezért pótmegoldásokhoz folyamodunk. Évekig hajtunk a nagyobb kocsiért, a családért, a végre jól megnősülök, jól férjhez megyek, bármi más, és abba belevetítjük majd mindazt, ami nem attól jön, hanem ezektől az Istennel való bensőséges kapcsolatban beteljesülő szükségekből. Amikor fogod Isten kezét, amikor ő az Istened, amikor ő a mindened, akkor teljességbe jutsz. És minden más részletté válik. Egy ember, aki nagyon kevés olyan értékkel él, amit a modern világunk nagyra tart, de ezek megvannak neki, lehet sokkal kiegyensúlyozottabb, sokkal teljesebb, sokkal élőbb ember, mint az, akit esetleg ez a világ irigyel. És persze fordítva, valaki, aki szegény, és nincs semmije, és se családja, se gyerekei, és nincsenek meg ezek a szükségek sem betöltve, ugyanolyan nyomorult, mint az, akinek gazdagon, és családdal, és elismeréssel nincsenek betöltve. Úgyhogy a kérdésem az, hogy vajon ezeket a szükségeket be lehet-e tölteni? Van-e rá esélyed az életben, hogy beteljesülj? És tudod, hogy ki a legnagyobb akadály ebben? Ebben a legnagyobb akadály te vagy. Igazából ez a légy, egy légy biztos van a kenőcsben. Én. Mert Isten azt mondja, hogy ezt mondta az ünnepen, János 7-ben, azt hiszem 7-ben, ugye? Felállt, és azt mondta, ott mondta, mindegy, majd mindjárt megkeressük, hogy a nagy vallási ünnepen, oké? Okay? Azoknak az embereknek, akik mind azért gyűltek Jeruzsálembe, hogy keressék Istent, azt mondta, hogy jöjjetek, de nem mondta, kiáltotta, hogy jöjjetek én hozzám mind, akik szomjasztok. Oké, miért kellett ezt kiáltania? Azért, mert a vallásosságukkal együtt nem csillapodott a szomjuk. Mert a valódi éhségük, a valódi szomjúságuk, az ürességük nem csillapodott. És ő azt mondta, hogy jöjjön mindenki hozzám, és vegye az életvizét ingyen. Oké? Okay? Istenen nem múlik, hogy mi beteljesülünk el. Ő azt mondja, hogy gyere én hozzám, és megadok neked mindent ingyen. Miért nem valósul meg akkor ez a tranzakció? Megmondom, mert nem megyek. Nagyon egyszerű. Nem megyek. Nekem más tervem van. Más célom van. Olyatem, figyelj, Uram! Olyatem, hajtok a nagy családra, nagy házra, nagy föld körüli útra, nagy boldogságra, és közben még arra is van erőm, hogy megadjam neked, amit te kértél, itt vagyok a nagy ünnepen, most aztán már hagyjál békén. Miközben Isten azt mondja, hogy bolond vagy. Bolond vagy. Egy olyan valóságban élsz, amely nem létezik. Mindaz, amire hajtasz, nem fog mást magam mögött hagyni, csak csalódottságot, kiégettséget, fáradtságot. Eléred, amit akartál, és az a szomjúság, ami miatt az ünnepen is kiáltanom kell, ugyanúgy ott lesz benned. Gyere hozzám előbb, így áll, és aztán menjünk együtt, ahova még érdemes, és ahova még mindig akarsz menni. Nincs azzal baj, ha kell a nagy föld körüli út, a nagy család, a nagy nem tudom micsoda, de üresen nem ér semmit. Oké? Okay? Az életed rendben lehet, de ha egy dolog hiányzik, én, akkor semmi sincs rendben. Akkor semmi sincs rendben. Akkor van egy látszat, egy felszín, amit esetleg még irigyelhetnek is, és belül szomjúság van és üresség. Gyertek én hozzám. Ezt mondta Isten. Úgyhogy mind múlik, hogy ez az egész működni fog-e? Ne rám mutogassatok, ne rám nézzetek, magatokra. Úgy értem, rajtatok múlik. Neked van más elképzelésed. Jaj, nekem nincs más elképzelésem, nézd meg, itt ülök. Gratulálok, ügyes vagy. De amikor a kis listádat írod, akkor ott van a 3 jó keresztény válasz, és örültél neki, hogy 5-6-ot lehet írni, mert az igaziakat is mögé írhattad. A dolog akkor változik meg, amikor az igazi vágyaid, az igazi elképzeléseid kezdődnek majd Istennel. Úgy mondja a Zsoltáríró, hogy megadja, hogy van, hogy aki gyönyörködik az Úrban, annak megadja szíve kéréseit. Oké? Okay? Én csak a második felét hallottam ennek sokáig. Megadja a szívem kéréseit. Értem? Juhé! Megadja a szívem kéréseit. Mi volt ott előtte? Gyönyörködik? Persze, én gyönyörködöm. Oké, de mi az a gyönyörködés? Hányan tudjátok, mi az a gyönyörködés? Na, ez most egy ilyen nap. Tesztelünk. Mi az a gyönyörködés? Péter?
Figyelem, csodálat.
Igen. Nagyra értékelés, oké? Ezzel gondolkoztam, hogy mind múlik, hogy mire figyelek, mit csodálok. Azon múlik, hogy mit értékelek nagyra. Mire teszek nagy árcédulát? Ha Bentley-re teszek nagy árcédulát, akkor a szívem automatikusan, ó, Uram, add meg nekem a Bentley-t. És a Bentley-re gondolok, á, miért ezt mondom, ez irreális, mindegy, de helyettesíts be, amit csak szeretnél. Valami, aminek te nagy értéket tulajdonítasz az életedben. Bárcsak megváltozna a férjem, bárcsak megváltozna a feleségem, bárcsak megváltozna a főnököm, bárcsak lenne egy új munkahelyem, mert az életemet a munkahelyem keseríti meg. Ez igaz lehet. És erre teszed rá a nagy cetlit, és az imádatod, az összpontosításod, az egy álommunkahely, ahol végre nem bántanak reggeltől estig, ahol nem gyomorgörcsel kell bemennem. És a gyönyörködésed hova megy automatikusan? Nem oda, ahol nagy értéket látsz? Nem abban gyönyörködsz, amit szépnek tartasz, amit értékesnek tartasz? És a helyzet az, hogy hát vallásos kötelezettségből nézegetem Istent is néha, de gyönyörködni, egy új munkahelyben gyönyörködöm. A nagy őben gyönyörködöm. Az elért anyagi függetlenségben gyönyörködöm, a nagy családban gyönyörködöm, a békés, nyugodt délutánjaimban gyönyörködöm, amihez senki hozzá ne nyúljon. Megvan az, amiben a szívem igazán gyönyörködik. És persze vallásos kötelezettségből minden nap nézegetem fél órát Istent is, alig várva, hogy végre nézhessem azt, amiben igazán gyönyörködöm. Miért? Mert előtte mást értékeltem nagyra. És a szívem gyönyörködni abban kezd, amit nagyra értékel. Ahol az igazi lényeg van, nem? Hát ne viccelj. El tudok játszani bármit, de az igazi lényeget keresem ott legbelül. És, jó reggelt! Jézus kiáll a nagy ünnepen, és azt kiállta, hogy gyertek én hozzám mind, akik szomjasztok, és vegyétek az élet vizét ingyen, és megint el kell menni templomba. Pedig most majdnem megvolt a nagy állás. Állásinterjúra menjek, vagy templomba? Na, elmegyek templomba, nehogy kitoljon velem a vén szakálas. Meg hát, ha megadja az állást. Megyek templomba. De félreértem az egészet. Nem tudom, értitek-e. Isten azt mondta, hogy gyertek én hozzám, és én adok nektek élő vizet. Oké? Okay. Úgyhogy a végkövetkeztetés ez. Te vagy önmagad legnagyobb ellensége. Gratulálok. Értem. Remélem, ez bátorító. Ezért jöttetek, hogy ezt halljátok. Tessék, ezt tegnap megírhattam volna e-mailben, és legalább tudtatok volna aludni. Így van. És itt ezt végigcsináltam volna, ezt egyedül, tudod. Oké, okay. Ostoba vagy. Ha? Lehet, hogy csak bolond, de valószínűleg ostoba. És nem, Krisztus elméje van meg neked. És tökéletes vagy. Olyan a szíved, mint Dávidé, valószínűleg. Oké? Okay. De van benned egy ember, akinek az életét sokszor éled. A régi bűnös természeted. És az valódi, az te vagy, oké? Okay? Azt legtöbbször így értékeled. Én! Ez vagyok én, ezt élem én, oké? Okay? Ez vagyok én. Én. Az a régi bűnös természeted. Legtöbbször. És az ostoba. De van egy élet, amire vágysz, és te vered szét a saját kezeddel. Van egy élet, amit élni szeretnél, és te rabolod meg magad attól az élettől, újra meg újra. És azért ostobaság, mert következetesen csinálod. Következetesen megismétled a hibáidat. És miért mondom ezt? Azért mondom, mert kellene, hogy legyen egy célunk. És ezt a célt látva kellene, hogy legyen egy nagyon mély alázatunk és megtörtségünk, mégpedig arra, hogy készek legyünk változni. Hogy készek legyünk új felismerésekre jutni. Érted? Veled van a baj. Ne keresd tovább. Veled van a baj. Velem van a baj. És ostoba vagyok, mert önmagamat védem. És következetesen megigazolom, megmagyarázom a saját ostobaságomat, hogy ne kelljen hozzányúlni. És aztán élem tovább azt, amit Isten meg kell, hogy engedjen, mert szabad akaratot adott nekem, és mert újra meg újra meghozom azokat a döntéseket, amiknek a következményeit aratom, és ami miatt az életem az alatt, a szint alatt működik, amit igazából Isten szánna nekem. Fránya szabad akarat miatt van. Lehetsz hiperszellemi, és mondhatod, hogy jó, Isten majd helyrehozza, és tényleg helyrehozza, csak ha 10 rossz döntésed után érteti meg veled nagy nehezen, nem lenne jobb, hogyha 3 rossz döntés után értenéd? Megjegyzem, ez lehet 100 meg 1000 rossz döntés is. Életem végéig jöhet utánam, ha ostoba vagyok. Míg végre beismerem, hogy ostoba vagyok, és végre elengedem az ostobaságomat. Bármi történik veled, legyen egy egészséges befelé fordulásod. Oké, okay, ne vádold magad. Egyetem, hányatoknak van bűntudata amiatt, hogy ostobák vagytok? Most nem teszitek fel a kezeteket, mind föltennétek. Ne legyen, ez normális. Hogy értem, ez csak ismert föl, és ne védd. Ugye van különbség a között, hogy én bűnöm, adj egy ostor, tudod, ostorozom magam, és nem is megyek Istenhez, mert nem vagyok méltó, és bűntudatban élek, és meg akarnék halni, és egy ilyen depresszióba forduló be. Ez nem. Ez egyik szélsőség, ez nem kell, oké? Okay? Nem vezekelsz, nem teszel semmi jót, amikor e felé mész, amikor gyűlölöd magad, amikor vádolod magad. Ugyanolyan ostoba vagy ilyenkor is, mint amikor valaki más az ellenkezőjét csinálja. Oké? Okay? Ne csináld. Szégyenletes, oké? Okay? Ha ismered a kegyelmet, ha tisztában vagy vele, hogy szabad vagy, Krisztus meghalt a bűneidért, és tökéletes vagy helyzetileg, akkor értened kell, hogy ez valós, és kutya kötelességed ennek engedni. Oké? Okay? Különben Isten szégyeníted meg. Kifizettem az adósságodat, mondja Isten, most mit élsz úgy, mintha adós lennél? Azt mondod, hogy nem fizettem ki? Engem vádolsz, hogy nem fizettem ki? Ezt akarod mondani? Igen? Gyerünk, állj föl. Gyere ide, mondd a szemembe. Nem, kifizetted. Akkor meg mit ülsz itt bűntudatban? Valójában ez egy lelki trükk arra, hogy mutassam, hogy milyen jó vagyok, hogy vádolom magam, de se engem, se magadat nem kell átverni ilyen lelki trükkökkel. Meggyógyulni kéne. Az egyetlen probléma az, hogy ami helyzetileg már a tiéd, az a mindennapjaidban nincs, ott nem éled. És én semmi más nem szeretnék, mondja Isten, mint hogy éld is azt, amit adtam neked. De ebben a te ostobaságod, a következetesen megismételt rossz döntések, a következetes rossz gondolatminták, a következetes régi bűnös természet megakadályoz. Úgyhogy legyen egy egészséges befelé fordulásod, ahol nem ez a véglet a cél. Sziasztok, köszönöm, hősök vagytok. Majd hallgassátok meg a felvételt, és akkor nem lesz olyan depressziós. Mert a vége az jó lesz. Na. És mert a másik véglet az az, hogy ő tehet róla, meg te tehetsz róla. Az életemben mindent helyre raktam, és mégse vagyok boldog. Te tehetsz róla, és ő tehet róla, és nem tudom, milyen trükkök vannak még, a vádaskodás tökéletes, rákenem valaki másra, többnyire Isten, mert ő tehet mindenről, úgyhogy akkor ő tehet az én nyomorult életemről is. Ha van házastársad, ő tökéletes, mindig kéznél van, ő mindig tehet róla, és persze mindig vannak bizonyítékok is, mert tényleg bűnös, és arra a bűnre rá lehet fogni, hogy amiatt nyomorult az életed. És akkor, ha vannak gyerekek, a gyerekek tökéletesek, úgy értem, a gyerekek azok aztán olyanok, mint az ördögök. Ők aztán tényleg tehetnek róla. Önzők is, szipolyozó lények, akik ki akarnak szívni belőled mindent, mindent. Úgy értem, ők tényleg, tehát ha van munkahelyed, a munkahelyed tökéletes, a munkahelyed sose tökéletes, úgy értem, csak arra tökéletes, hogy legyen, mire kenned azt, hogy te ártatlan vagy, hogy te nem tehetsz semmiről, hogy te nem is vagy ostoba. Még csak bolond sem. Áldozat vagyok, áldozata vagyok a családomnak, a munkámnak, a főnökömnek, a gyerekeimnek. Én csak egy áldozat vagyok. És tökéletesen megvédted magad. És bebetonoztad magad a saját ostobaságodba, amelynek a következményeit a saját életedben te és csak is te aratod, és azok a szerencsések, akik elég közel vannak hozzád. Legyen egy egészséges befelé fordulásod, ami valahogy így néz ki, hogy valahol tévedek, Uram. Tudom, hogy szeretsz, tudom, hogy el vagyok fogadva, de tudom azt is, hogy tévedek. És ha nem akarsz ilyen negatív gondolatokat, ha nem mondod, hogy ostoba, meg bolond, maradjunk a tévedésnél. Tévedek. De ha az a keményebb, kolerikusabb fajta vagy, nyugodtan mondhatod magadnak, hogy bolond és ostoba. Ez hatásosabb. Az üzenet jobban bejut. Bolond vagyok, Uram. Ugye, te tényleg rosszul gondolom. És tudod mit? Véres kard is van a kezemben, amivel hirdetem és végrehajtatom az ostoba gondolatomat. A saját életemben, tartom életben és a környezetemében is. Javíts ki, kérlek, javíts ki. Javíts ki, mondd meg az igazat. Lőj ide, itt vagyok, nem bujkálok. Tudom, hogy szeretsz, ezért belefér, ha kijavítasz. Tudom, hogy értem vagy, tudom, hogy meghaltál, tudom, hogy mindent odaadtál. Tudom, hogy van egy végcél, hogy teljességre jussunk, hogy olyanokká legyünk, mint te. Úgyhogy kérlek, mondd meg az igazat. És én vagyok az egyetlen terület, ahol igazából fejlődést lehet elérni. A munkahelyemre nincs hatásom, a főnökömre nincs hatásom, a házastársamra nincs hatásom, a gyerekeimre nincs hatásom, semmire nincs hatásom. Igazából az uralmat önmagamon kaptam. És ezt az uralmat is csak veled tudom gyakorolni, úgyhogy mondd meg nekem, és aztán fogd meg a kezem, és változtass meg engem. Vágyom a változásra. Két dologra vágyom, hogy te légy az Istenem, hogy te légy az egyetlen összpontosításom, hogy te légy a viszonyítási pontom, hogy te légy az én képem, hogy te légy az Istenem, és ne legyen más Isten rajtad kívül, és aztán arra, hogy kijavíts engem. Hogy egyetértésben járhassunk, hogy együtt járhassunk. Ámos 3:3, hogyan járhatnának ketten együtt, ha csak egyet nem értenek? Hogyan, ha nem értenek egyet? Egyet kell, hogy értsünk. És az egyetértéshez nekem kell új felismerésre jutnom, Uram. Én tévedek. Tévedek akkor is, amikor bűntudatban ostorozom magam, és tévedek akkor is, amikor mindenféle lelki trükkel megvédem az ostobaságomat. Tévedek, Uram, javíts ki. És ebben a kijavításban szabadulás lesz, ebben élet lesz, ebben igazság lesz, ebben lesz békesség, szeretet, cél és értelem, ebben lesz minden, amire egy ember csak vágyik. És minden egyéb részletté zsugorodik. Minden egyéb kezelhetővé zsugorodik. Figyeled ezt a szót? Kezelhetővé. Kezelhetővé. De ha ez ott marad, ha ostoba vagyok, és valaki más az Istenem, akkor lehet az én olajam, lehet az én kenőcsöm, akármilyen. Van benne egy döglött légy, és büdös. És a szagát elsősorban én érzem. Elsősorban én érzem. Oké, bátorító üzenet volt ez? Ez az volt. Mert van felelősségünk. Mert van szabad akaratunk. Mert mondhatunk igent. Meg tehetünk úgy, mintha igent mondanánk. Meg mondhatunk igazi nemet is. Megjegyzem, az igazi nem, és az igazi igen jobb, mint az, amikor igent mondok, de csak úgy teszek, mintha igent mondtam volna. Inkább legyél hideg, mondd meg Istennek, hogy nem értek veled egyet, gondom van veled, úgy értem, gyerünk, állj elém, perem van veled. Isten azt mondja, hé, legalább van miről beszélni. Nincs maszatolás. Lássuk. Vagy mondd azt, hogy igen, Uram, ámen, igazad van, és az igenem igen, és tudom, hogy nincs erőm megtenni, de meg akarom tenni. Tetszik, sziasztok. Ti már nem maradtatok le a csatornáról. Így már nem kell meghallgatni. Jól van. Sziasztok. Oké? Ez a két dolog. Isten legyen az Istenem, és Isten bírjon azzal a joggal, hogy átformálhat engem a maga képére. Erre van szükségem. Ha ez az átformálódás nem történik meg, akkor önmagam döglött legyével élem az életemet. És vádolhatok bárkit, játszhatom az ártatlant, sirathatom az eltolt életemet, csinálhatok akármit, akkor is csak ostoba vagyok. Bolond és ostoba. És a végén, amikor látni fogjuk, hogy mi volt igazából, senki nem fog sajnálni. Ott fogunk állni, és azt fogjuk mondani, hogy szép színjáték volt, de te csak egyszerűen bolond voltál. Bolond. Eltoltad az életedet, te egyedül önmagad, magadnak. Csak szomorú. Ennyire közel vagyunk hozzá. Oké, egyikünk se képes megváltoztatni önmagát. De nem is ez a feladat. A feladat az, hogy megengedjem Istennek, hogy megváltoztasson engem. Ezért egyszerű. Ezért ilyen szigorú az üzenet. Mert a feladat csak ez. Isten az Istenem, őre hallgatok, az ő gondolatait gondolom. Minden más gondolat ellenség. Minden más gondolat legalábbis gyanús, oké? Mint a jó régi náci Németországban. Vagy nem tudom, a kommunista Magyarországon. Volt ilyen? Mit tudom én, mindegy. Akinek nincs pártkönyvecskéje. Hát, legalábbis gyanús. Oké, ugyanez a helyzet az elmédben. Akinek nincs fejezetszáma és versszáma, az a gondolat, az a meggyőződés, legalábbis gyanús. Isten az Istenem, ő az összpontosításom, és az ő gondolatai a vezérelveim. És én formálódok az ő képére. Én alakulok az ő szerető kezei alatt. És még egy dolog, hogyha ezt még sose élted át életedben, hadd mondjam el, hogy a legmegszabadítóbb élmény. Tudod, milyen az, amikor Isten kijavít? Olyan, mint amikor köveket vesznek le a válladról. Tudod, milyen az, amikor Isten kijavít? Mint amikor egy szűk, szorító ruhát valaki levesz rólad, és megtisztít. Tudod, amikor Isten kijavít, az jobb, mint a legszeretőbb, legbensőségesebb ölelés, amit valaha életedben kaptál. Tudod miért? Mert igazi. Mert azt mondja, hogy tudom, hogy ki vagy. Tudom, hogy mi van ott legbelül, és így elfogadlak. Így elfogadlak. Most beszélünk először róla, hogy bolond vagy. De tudd, hogy én szeretem azt a bolondot, és én azt a bolondot királlyá teszem. Valójában te egy király vagy, csak még nem ismerted fel, hogy van egy régi természeted, amelyen sokszor összekevered magad. Isten kijavítása a legámulatosabb élmény és élménysorozat az életben. Keresd, állj elé újra meg újra, gyere ezért eredményes élettalálkozóra. Gyere ezért Isten tiszteletre. Az Isten tisztelet arra való. Hely, Uram, itt vagyok. Hogy értem? Azért vagyok itt, hogy most ma este dolgozhass rajtam. Úgy fogok figyelni minden szóra, minden versre, minden gondolatra, hogy abban a te szerető kezed dolgozhasson az én szívemen, az én életemen. Én vagyok a hiba. De ezt a hibát te kijavítottad, és én ebben munkatársad vagyok. Gyerünk, menjünk előre az életben. Ámen. Ámen. Mennyei atyánk. Arra kérünk téged, hogy szedd ki azt a kis döglött legyet. ebből a kenőcsből. A kenőcs túl jó, túl finom, túl édes, túl drága ahhoz, hogy csak benne hagyjuk azt a legyet. Szedd ki azt a kis legyet. Egy apró légy, egy döglött légy, és büdös van. És már elegünk van a bűzből. Szeretnénk tovább menni. És nincs kárhoztatás, nincs teher, csak egyszerű felismerés és engedés annak, ami van. Nem akarunk bolondok lenni, és még annyira nem ostobák. Úgyhogy bocsásd meg nekünk minden bolondságunkat, minden ostobaságunkat, és csak szelíden, szeretettel javíts ki minket. És ha valaki úgy van itt, hogy még soha nem fogadta el Jézus Krisztus, mint a megváltóját, akkor tudnod kell, hogy ez az első lépés. A legnagyobb tévedés, a legnagyobb bolondság, amivel egy ember élhet, az az, hogy azt gondolja, hogy nincs Isten, vagy azt gondolja, hogy van Isten, és ezelőtt az Isten előtt megfelelhet a saját jóságával. Ez lehetetlen. Az Isten előtti megfelelés egyetlen járható útja a kegyelem elfogadása, az ajándék elfogadása. Isten elfogadottá tesz téged, ha te engeded. Csak mondd neki, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Tégy engem igazzá, vedd el a bűneimet. És ő abban a pillanatban megteszi, csak ennyit kell mondanod, elfogadlak, mint a megváltóm, adj örök életet. És ő ajándékban neked adja. Ez az egyetlen út, nincs más út. Te túl gyenge vagy, túl gyenge vagy, túl nagy a feladat, csak Isten tudja megtenni. Mondd, hogy elfogadlak Jézus, mint a személyes megváltómat. Bocsásd meg a bűneimet, vedd el a bűneimet, adj új életet, és ő ingyen megteszi. Ez a megtérés, ez az az új felismerésre jutás, amellyel egy új élet kezdődik valóságosan. Isten hatalmával, Isten munkájával, Isten által, a mi örömünkre, a mi hálánkra. Ha meghoztad ezt a döntést, tudd, hogy örök életed van. Isten szelleme beköltözött a szellemedbe, és mostantól vezetni fog, vigasztalni fog, veled lesz minden napon, egészen az örökké valóságig. Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Oké. Okay. Köszönöm a figyelmeteket. Egy házi feladat, oké? Okay? Efezusiakhoz írt levél 4:1-6. Ez pont arról szólt, amiről ma beszéltünk. És jövő héten, vagy jövő utáni héten ezt el fogjuk olvasni, de erről szól. Rendben. Isten áldjon meg benneteket. Sziasztok!